Újra szombat van, és most előleg a heti szakasznak két szombati része van, amelyiknek kezdődnek Mózes negyedik könyvének a 30. fejezetétől, és úgy kezdődik, ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküdtesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát. Aztán a másik rész folytatódik, tovább már egy népszállalás előtt vagyunk, ami annyit jelent, hogy Izrael népe, a 31. fejezetből olvasunk, és szól az Úr Mózesnek mondván, állj bosszút Izrael fiaért, a midianitákon nem ért a te népeidhez szakorítatol, mondja Mózesnek, és a 6. vers ugyanebben a fejezetben, és elküldöd őt Mózest, törzsenként ezret-ezret a hadba, és velük Finást, Eleázár papnak a fiát, és a hadba, és a szent adények, és riadók kürtök valának az ő keze alatt. Akik velünk tartanak a heti szakaszokkal, és a szombati alkalmakkal, tudják, hogy az előző szombatnak a története Pinkász, vagyis Finásnak a története volt, amelyik a midianita asszony tudja, hogy van, megölte, és rendezte Istennel a béke szövetséget, miáltal megkapta a papi szövetséget, ami ugyanezt jelenti. Tehát ő kapta a papi feladatokat később. És ebben a részben, mikor már tovább lépünk, akkor mégiscsak van mit tenni, azt mutatja ez a történet, hiszen a ünnepek bemutatása után Istennek a következő lépés a 30. fejezetben, amit nem olvastam föl, a házasságon belüli rendet is akarja Isten rendezni, a férj-feleség való viszonyát, illetve a nőknek a viszonyát a férfiakhoz. Bizonyára, ha valaki az új szövetségben Pálnak a szavait is összekapcsolná, sok minden azonosat találna, nem véletlenül, hiszen az Ószövetség ebben a dologban is azonos az új szövetséggel, bár Pálnak a szavai a házasságra vonatkozóan és az egyedülálló nőkre vonatkozóan sokszor a helyi és az akkori időket veszi figyelembe, oda konkrétan szól azoknak a gyülekezeteknek. És Isten az elsőként rendező feladatai között, amit rendere irányított, ez nem más a férj-feleség viszonya és a nőnek a helyzete. Ha fogadalmat tesz, hogy tesz valaki fogadalmat nő létére, azt írja a Bibliait, és ilyen esetben ki az, aki fölötte betakarás, ki az, aki fölötte felelős érte, ha nem az apja, amik hajadon, illetve a férje, amikor már férjezett. Jó lenne megérteni ma ebben a világban, amiben élünk, hogy Istennek a rendje nem változott. A hajadonok, a lányok, a feleségek, az özvegyeknek mind-mind Isten rendelésébe kellene élni, és akkor nem élnénk meg azt, ami ma ebben a züllött világban van, amikor a nő már nem nő, és amikor a férfi már nem férfi, és amikor a család már nem család, és így tovább. Bizony ezt tapasztalhatjuk ma is. Egy évvel ezelőtt alig tudtunk átjönni ide, és eléggé mérgesen érkeztem erre az alkalomra. Körbe kellett kerülni az alkalmunk helyszínéhez vezető utat sokszoros kilométert megtéve, mert éppen a ferdehajlamúak tartottak felvonulást, és ma ugyanez történik. Ugyanez történik itt a városnak talán legszennyesebb útvonalon, mindenféle szellemiség vonat vonul, mindenféle színbe és szórakozásával, és mindenféle topzódásával, és olyan jó lenne megérteni, hogy most már jó lenne megérteni a kereszténység is, hogyha a teokrácia, mint olyan megszűnik, ha Istennek a rendje és a törvénye megszűnik, akkor ilyen kuszavisszaság és szennyhullám van mindenhol. És ezért jó, hogy szombaton mi mégis ettől a felvonulástól pár száz méterre mégis Isten törvényével tudunk foglalkozni, mert megmaradtunk. Sőt, pozitívan kezdhetem ezt az alkalmat úgy is, hogy nehogy valaki mindig azzal pecsételjen meg, hogy csak negatívról tudunk beszélni, hadd kezdjen pozitívan. Igen, pozitívan, és hadd mondjam el azt, hogy közösségünkben újabb hölgytag érkezett, igaz, hogy még csak másfél napos, Ráhel megjött. Úgyhogy mi nekünk ez a feladatunk a törvénytelenségre, hogy Istennek ezt a törvényét, ami a család, házasság, férfi-női identitás és egyéb, a gyakorlatban szeretnénk megélni. a gyakorlatban szeretnénk bizonság lenni, és a gyakorlatban nem tüntetünk és egyebeket csinálunk, nincs értelme a törvénytelenségekben élők felé kiabálni és ellendemonstrálni, nekünk a feladatunk láthatóvá tenni és szólni Isten törvényét, Isten igéjét. Azért is mondom ezt, mert amikor Pinkászról szól a történet finásról, ahogy Károli fordítja, ez a vers, ahol itt megálltam egy pillanatra, nagyon is megmutatja a mi feladatunkat is. Pinhász volt az az ember, aki fogta és Istennek az akaratát, az idegen nők meggyilkolását, eltüntetését, a népnek való megtisztítását elkezdte, és ezért kapott jutalmat, papi jutalmat Istentől, a papi szövetségnek a hordozójává lett, és amikor itt a 31. fejezet a 6. versében olvasom, akkor Mózes kit hív elő, pontosan Pinkászt, pontosan Fineást, azért hívja elő, mert ha egyszer elkezded a munkát, ha egyszer valaki elkezdi a munkát, valaki elkezdi a pogányságnak és a parázosságnak a kiirtását, ott nincs vége, folytatni kell. Fineás nem maga egyszer cselekedett valamit, és ezért kapott egy jutalmat Istentől, hanem a következő folytatni kellett. Ugye a 6. versben volt, velük Fineást hívta elő, elküldte Mózes őket, akiknek a feladata volt a szent edények és a riadók kültök valának az ő keze alatt. És ez is tanító számunkra. Amikor paráznosság van, mert van szellemben, lélekben, fizikailag. Amikor a pogányokkal összekarolnak a midianitákkal. Amikor már minden egyveleg van, akkor a mi feladatunk nem csak az, hogy harcba menjünk, hanem a harcnak a módját is megadja Isten. Tied a kürt, a feladat, aki papi feladatot végez, tied az edények és a kriadó kürtöknek a használata. Az edények legyen mindig a templomi edények a kezünkben, és ezt most akár az úrvacsorára is mondhatom, mindazt, amiben az áldozat bemutatjuk, a templomi rendnek, Isten előtti áldozatunknak a bemutatásának az eszközei legyenek nálunk, a szívünkben, szánkban és a kezünkben, és önmagunk legyünk papok, de ugyanakkor ezen kívül kifele is kell szólni, mert ott van a másik feladat, a riadó kürtök valának a kezek alatt. Mert aki egyszer megtisztult, és egyszer tisztított, azt Isten tovább küldi tisztításra. Aki egyszer megszabadult, aki szabadított, azt tovább küldi, hogy menj tovább szabadítani. Mert nem vagyunk olyanok, mint mások a világban, önző módon nem élhetünk, mi felelősek vagyunk a saját népünkért. A saját népünk elsősorban Krisztus teste, hiszen ez az identitás minden fölött identitás, aztán utána jön a többi, amit neked adott Isten. Egészen a saját önmagad identitásáig is. Kürtök, eszközök, templomi edények áldozatra, Isten előtti megjelenésnek az edényei, és ugyanakkor a kürt riadóra, riadó kürtök. Nem lazsálni, uraim, hölgyeim, arról van szó, hogy egyszer elkezdett Isten velünk egy szolgálatot, akkor azt folytatni kell. Itt 7 milliárd ember él, és mikor kimondtam, azóta született nem tudom hány ezer, és meghalt akár mennyi, talán Isten igéje nélkül. A riadókürtöt kellene fújni. A riadókürtöt, hogy a midianita ma is támad. A midianita, aki mégis valahol rokonunk, hiszen Lót lányainak a leszármazottjai, azon az ágon megint támad a sátán. És ezt a támadásnak a következménye, hogy pár méterre itt sétálnak azok a szerencsétlenek, akik sose fogják megérteni, mi az, hogy boldogság, sose fogják megérteni, hogy Istennek a parancsa mekkora boldogságot és örömet ad, mint adott nekünk is az az öröm, hogy született az egyik testvérünknél egy kisgyermek, önmagában annak örülök, hogy van élet, és azért öröklek, hogy nem az övé, hanem van közösség, amelyik felelőssé tehető azért, hogy életben is maradjon szellemben és fejlődjön, és egyben szolgálatot kaptunk, egy újabb élet született. Értsük meg, ennél nagyobb öröm nincs, mint az élet. És az életért, az élettel, egyáltalán Istennel, az élet urával együtt lenni, hiszen az élet köt össze bennünket, és az élet nem más, mint Krisztus, ebben lenni, Tőlem akármennyi gyémántal kirakott, akármilyen néven mászkáló ember sétálhat itt, csak sajnálni tudom. A mai napon különösen tudom sajnálni azokat, akik biológiai törvényszerűség megszegése és megtagadása miatt nem lehetnek szülők sohasem. Különböző dolgok tehetnek, tönkre tehetnek gyereket, így úgy amúgy sokféleképpen, de soha nem lehetnek azok, akik megölik a saját gyermeküket, és ölelik, mert van egy élet, akiért felelős vagyok. És ez a midianiták elleni harc bizony nem csak Fineásnak, hanem Fineásnak, az utódjainak, ha szabad ezt a szót mondanom, és a kötelességük. Elénk élte Fineás ezt a történetet, hogyha elindult a tisztítás, megy a tisztítás, folytatni kell a népen túl. Csak ekkor van áldás, csak ekkor tudja Isten bevinni a népet, hogy be is vitte Kánaán földjére. Mózes utódja is ekkor lett kijelölve, de még mielőtt bejut valaki az elhívására, bejut Kánaánban, előtte jön a tisztítás. Fineás nem csak egyszer döfte be a dárdáját, hogy ne legyen nyoma se a midianita nőnek, a gyermeke ne szülessen, meg ne legyen folytatás, hanem a többi helyen is folytatás lett, hogy ne legyenek nyomai a táboron belül, a népen belül a folytatások, mindenhol meg kell szűnni a pogányságnak, a pogányságon kívül a paráznaságnak, nem lehet így bemenni az ígéret földjére. És akár mondhatnám azt, hogy üdvösség kérdése is, így nem lehet bemenni a mennyországba, már a földön se, a paráznaságban vagyok, a midianita nővel együtt vagyok parázna, mert a paráznaság egyben viszi, és társul hozzá a halál is. Ezért kemény dolog a paráznaság. Onnan annak idején, amikor Isten megítélte, nem azért ítélte meg Isten, mert, ami sok férfi szégyel, hanem azért, mert Isten parancsát megtagadta, és a magját a földre ontotta ki, és nem adott életet Isten akarata szerint. Ma falvak halnak meg Magyarországon. Ma családok halnak ki, mert onanizálnak. Nem használják azt, amit Isten adott ajándékként, tiltják, szaladnak Isten áldása elől, és az onanizálásnak a valódi értelmét kell megérteni. Isten azt akarja, hogy házasságok legyenek, férfi-nő egyformán betöltse azt a elhívást, ami a sajátja, és ha Isten ad életet, akkor ne csak elfogadja, hanem adjon is hálát érte. Ezzel szemben vagyunk. Az élettel szemben menni nem más, mint gyilkosság. A szellemi, lelki, fizikai paráznosság nem más, mint gyilkosság. Meg kellene értenünk, ez nem a ferdehajlamoknak az ostorozása, a bűnnek a megnevetsítése. Mert nem csak a ferdehajlamú van probléma, hanem azzal, aki önzése miatt, önmaga vagy az egyháza imádata miatt nem megy férhez, vagy nem nősül meg. És megmagyarázza szingli módon, hogy neki kell még egzisztencia. És megmagyarázza szerzetesként, vagy apácaként az, hogy neki mekkora elhívása van, és az alapvető törvényt, a szaporodj és sokasodj, és adjál életet, ezt úgy, ahogy van, megtagadja. Protestáns apáca, aminek a nevét most hirtelen nem tudtam kimondani, megpördült a nyelvem, diakonissa különben, ezek is mind a gyilkosság bűnében vannak benne. Mert a meg nem született élet gyilkosság. A meg nem született élet Isten elleni engedetlenség. Üdvösség kérdése. Üdvösség kérdése és a paráznosság és a gyilkosságnak, a halálnak így függ össze az együttes munkálkodása. És nekünk ezért nem tiltakoznunk kell, hanem megélnünk. És Istennek adok hálát, hogy tényleg megéltük, hiszen 14 hónapon belül a harmadik kis gyermekünk született, és közöttünk igazából egy-két kivétellel vannak, akiknek nincs családjuk. De mondhatnám, a 90-valahány százalékos arányban mindenki megkapta, és együtt él a férjével, feleségével. És Isten így rendezte a közösséget is, hogy nincsenek ide-oda mászkáló, össze-vissza mászkáló ötyeklubosok, nincsenek szinglik, nincsenek önjelő szolgálók, akik az Úrért akár megölik önmaguk házasságát, vagy megtagadják a másik nemet, Isten elvégezte azt a tisztítást, ami pénkászi munkám azért. Meg kell ölni magunkban azt, amely parázna akar lenni, hiszen ez üzleti viszony. Meg kell ölni bennünket a halált, mert a halál megölése az élet. Lehet, hogy furcsán hangzik, de az, aki nem vállalja az életet, az gyilkos. És ha valaki gyilkosból lesz olyan, hogy életet vállal és fogad el Istentől, megölte a halált, mert a halál működik. A halál működik mindenféle sugással, hogy fogod eltartani, és mit fogsz tenni, és hogy neveled föl meg ilyen környezetbe, ilyen világba. Ne dőlj be a halálnak, ne dőlj be, az életet választ. És így kell felelnünk mindenhol, hogy az életet választ. És az élet választása először az, hogy föl kell emelned a kezed, önmagadba a paráznát ki kell nyírnod, úgy, ahogy Pinkász tette, és utána a családodban, és utána a házasságodban még előtte, és utána a közösségben mindenhol emelkedjék fel a dárda. Nincs paráznaság, mert a paráznaság gyilkosság. Paráznaság szellemben, hogy akárkivel lefekszem, az annyit jelent, hogy az igét ölöm meg. Akármilyen vallási kotyvalék lesz belőle, és Isten igéje nem fog szólni. Ne hagyd élve. Hagyd azt, hogy működjön az ige. Öld meg a paráznaságot. Igen, a hamis ökumenét, az ilyen alianszot és az olyan köröket, karikákat. Az egymásnak lefekvő gruppenszexeket. Öld meg, mert Isten igéje nem fog szólni. És ha nem vennéd észre, nem is szól. És ha nem őszintén megnézed, alig szól valahol. És Istennek ma is ez az üzenete, Pinkász, fogd a dárdát magadban először, aztán menj tovább. Mert ha egyszer benned megölted azt a mindenit a kísértést, és azt, hogy elbuktál valaha, és megváltozott az életed, akkor neked kötelességed tovább menni. Mert Isten be akarja vinni az ő népét. És minden embert akarja, hogy üdvözöljön. Neked szolgálnod kell. Neked dárdával a kezedbe oda kell menni, és meg kell ölni azt, amelyik Isten népét, Krisztus testét támadja föl a midianiták ellen, mert különben veszélyes az az idő, ami az utolsó ítélet. Amikor megtörténik mindez, érdemes lenne végig is elolvasni a midianiták feletti győzelmet, de a 21. verstől, ugyanebben a fejezetben, 31-21-től olvasom, és mondta el ez az Eleázár papa vitézeknek, akik elmentek vala a hadba, ez a törvényrendelés, amelyet parancsolt vala az Úr Mózesnek. Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ont, olmot bizonyára, minden egyebet is, ami állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, megtisztítatik, de tisztító vízzel is tisztítassék meg, mindazt pedig, ami nem állja a tüzet, vizen vigyétek át, ruháitokat pedig mossátok meg, a hetedik napon is tiszták lesztek, és aztán bemehettek a táborba. Istennek a szolgálata így néz ki. Ez a, amikor Istennek a szolgálatában van egy ember, nem annyit jelent, hogy happy keresztény, és mindenféle címekkel, rangokkal, és külső gyönyörűségekkel közlekedik. Szennyes munkát végez, ölnie kell. A halált kell megölni, és amikor Isten itt rendelkezik Mózes által ennek a harcnak a kimenetéle utáni cselekvésről, számunkra szintén úgy, ahogy van, számot kell adni, és követni kell ezt a példát. Azért, mert Isten rendelkezik arról, hogy mit lehet ebből a harcból kisajátítani, beolvasztani a győzteseknek az életébe. Igen, ebben a parázna világban, a midianiták elleni harcban alapvető, hogy azt a lányt, aki érintetlen volt, aki még nem volt szellemben is azonos valakivel, még be lehet fogadni, és lehet a népnek a tagja, és gyermeket szülő, életeket adó nő a népen belül. Mit mond ez az ige nekünk, ez a tanulság nekünk ma? Azt, hogy amikor te kimész a világba, ott van rengeteg kincs, akit Isten használni akar, és lehet, hogy testvéred lesz. Azokat, akik még nem fertőzöttek el. Azokat, akik még nem adták oda az életüket, de Isten keresők az akármilyen templomba, akármilyen jel alatt, és akárhogy is megítél történelmi, vagy vallásos, vagy akármivel jelzővel ellátott egyházakban. ott van rengeteg vágyakozó. Ott vannak a szűzlányok, akiket Isten oda tud adni neked, hogy te veled együtt szolgálva, egyszer ő is életet adjon, és egyszer ő is hálaadással veled együtt egy néptagja legyen. Igen, ott vannak. Ott vannak a gyülekezetekben. Ott vannak érintetlen emberek, akik betették a lábukat azért, hogy szeretnék megismerni Istent. Ők, akik még szüzek, Istennek gondja van rá, és nem misszionálni kell és bekaszálni őket, hanem feltételek vannak. Nem a létszám a kérdés. Vannak-e szüzek? Vannak-e kereső emberek, akik még nem feküdtek le? Ő a tied lehet. De abból is oda kell adni Istennek úgy, ahogy van áldásként, és áldozatként őket, ahogy ebben a Biblia részben olvashatjuk. Tudod, hogy Istennek a tartaléka, az Isten népének a tartaléka hol van? A midianiták között. Úgy, mint a midianiták között volt az a sok nő, aki végül is zsidó gyerekeket szült meg. Ott van az a sok hitetlen és kereső ember, aki holnap a testvéred lehet, és együtt közös gyümölcsöket adhatok Isten oltárára. Ne ítéld meg a midianitát. Azt ítéld meg, aki lefeküdt. Mert az már gyilkos is. Az már megölte Isten akaratát, megélhette a saját elhívását, megölte a gyülekezetét is, bármilyen szépnek tűnik, mert nem Isten útján, Krisztus útján megy tovább, hanem saját célra, haszonra és így tovább. Ővelük ne legyen dolgod. Őket öld meg. Most nem fizikailag van a mai időben, ne legyen közed, tekints halottnak. És mosakodjál úgy meg, mint a törvényben van, mint a halott után, a vörös tehénnek a hamvával kevert vízzel. Menj Isten elé, hogy nincs közöm hozzá. Nagyon kemény harcám ez. Nem a műkedvelő keresztény dicsőség ez, hanem ha pap vagy, mert az vagy, akkor menj tovább. Harcolj, harcolj a midianiták ellen, ejtsd fogságba a királyodnak, nem a tied, adhat belőle, de tudd meg, hogy aki szűz, az áldás, mert az ő rabszolgája lehet, és a te testvéred. És amikor itt olvasom azt, hogy hogy kell megtisztíteni a hadizsákmányt, én úgy gondolom ezt, és jó lenne megtanulni. Mindazt, amit egy szolgálatba kap az ember nyereségként, hogy mondjam így, hidd át a tűzön, ne ragadjon semmi hozzá. A tűz a teljes tisztítás. Mindaz, amit a világból hozol, tisztítsd meg. Tűzzel, vízzel, ahogy olvastam, minden tökéletesen. Tisztítsd meg az adományt. Tisztítsd meg a pénzeket. Tisztítsd meg a szolgáló testvéredet. Mindenki tisztán álljon ott, Isten előtt. Minden, ami a tied, csak akkor működhet, és akkor nem ártalmas rád, ha ezen a fertőtlenítésen átmegy. Égesd meg! Égesd meg, ami jön kintről! Égesd meg, ami jön a midianitáktól, a féltestvérettől, hiszen a vallásos emberek is Krisztus testének valahol testvérei, nem teljes értékű testvérei, ezt hozzáteszem. Tisztítsd meg! Tisztítsd meg, hallgathatsz egy nagyon jó prédikációt a televízióban, vagy a rádióban. Tisztítsd meg! Mert abból csak ennyi, ami arany, ami Isten dicsősége, és ennyi az a törmelék, ami éppen ezüst, és nem más, mint a megváltás, és ennyi, ami használható. A többit azt úgy, ahogy van, Isten elégeti. Vedd elő a szent könyveket, mondok ilyen szavakat, amit megvásárol a keresztény könyvesboltokba. Tisztíts meg! Lehet, hogy a borító maradt csak meg, de talán maradt benne valami. Tisztíts meg! Tisztíts meg a mai alkalomnak is, ami elhangzik itt, a szavakat is. Minden tisztíts meg, mert Isten elé így lehet menni. Ami a tied, csak tisztított az, amit használhatsz. Semmi más nem használhatsz. Tisztíts meg, hogyha Isten elé mész valakivel házasság, tisztuljatok meg. A zsidóság ezt nagyon jól tudja, az előkészülete, tisztulj meg. És ugyanúgy, ha egyszer haza kell menni, tisztulj meg, Isten elé mész. Meg kell tisztulni, meg kell tisztítani minden kapcsolatunkat. Nem lázadni kell, tüntetni kell, tisztulj meg. Kivel lehet szentségben közösséged? A szentséget megelőzi a szabadulás és a tisztulás. És ezt olvashatom itt, szabadulj meg a midianita szellemiségtől, tisztulj meg, amivel érintkeztetek felületen, És akkor szent, és szenten megy tovább minden. Isten ezt akarta tenni pinhákszékkal, és valóban a bevonulás előtt megtörtént ez a tisztítás, amikor a Jordán előtt állt a nép. Aztán végül mégis folytatódik majd a történet a jövő héten úgy, hogy a Jordánon mégis van, aki át is megy, meg nem is, van, aki átmegy és közösséget vállal a hazájába érkező néppel, de mégis a Jordántól keletre szeretne maradni a buzgósága miatt, pontosabban a jólét miatt, mert jobb fű volt. Sok ilyen keresztény is van, hogy egy darabig veled jön, segít és mindent tesz, de a Jordán azért elválaszt bennünket. Ez a választott nép megmutatja, ez a jövő heti része, de mégis amikor midianitákról szól és harcról szól a bibliai rész, akkor hozzá kell kapcsolni mindig azt a profétai részt, amit a zsidóság olvas, mert valamiért kapcsolódik, közös benne valami. És a Haftara, a profétai rész Jeremiásnál folytatódik, Jeremiás 2-től. És ott is a negyedik verstől, második vers, negyedik rész, versét olvasom. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Így szól az Úr. Micsoda hamiságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy eddigentek tőlem, és hiába valóságuk után jártak, és hiába valóká lettek? Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földéről, aki vezérelt mindiket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, amelyen nem vonult át az ember, és ahol halandó nem lakott. És bevittetek titeket a bőség földébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek, és bementetek, és megfertőztettetek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tevétek. A papok nem mondták, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenek lettek hozzám, a proféták pedig a Bál által profétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek. Azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr, és perelni fog a ti fiaitok fiaival is. Ez a profétai rész hol kapcsolódik? Ez már a második menet. A sokadik menet a választott népről perbeszél Istentől, Jeremiás által. Nem elég, hogy Pinhász megölte a midianita asszonyt, elkezdődött a tisztulás, és be tudott menni a választott nép tisztán, szabadon a megszentelt földre. Minden ismétlődik. És ha minden ismétlődik, akkor hadd mondjam azt, hogy rendszeresen ismétlődik. Minden ismétlődik, mert Izrael népe ugyanúgy elbukott. És rendszeresen elbukott. És amikor Izrael népe elbukik, akkor folytatódik tovább. Ma is ez van. Ugyanezt ma mai dátummal lehet adresszálni. Mi történt? Azt, amit az előbb olvastam. Még csak azt sem mondták, hogy hol van az Úr. Még azt sem mondták. Tudjátok, menj ma el egy gyülekezetbe, menjél, ne gyere ki, menj el, hallgass meg, hol van háladás a szívbe, hol van, hogy az Úr bennünket ide összehozott, és kihozott Egyiptomból, pedig tudod, hogy honnét hozott ki, hol van a háladás a szívedbe, hol van, a nagy rongyrázás az van. A törvény másképp magyarázása, vagy elvágása. Nem ez történt 2000 év alatt, amit most itt olvasok? Pedig ez nem a jeremiási ígéret. Még azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földéről, kivezérelt minket a pusztába, kietlen és járatlan földön, és bevittelek titeket a bőség földébe. A papok nem mondták, hol van az Úr? Nem mondták. Képzeljétek, ma sem mondják. Képzeljétek, ma sem mondják. Ma sem mutatnak a szíved felé, hogy hol van az Úr. Ma se akarják azt, hogy a te szívedben legyen az Úr. Azt te megkaphatod könnyen, melyik város, melyik utcájának hányos számú táblájában az Úr. Azt megmondják, hogy melyik gyülekezetben van az Úr. És ki az? Meg ki az Úr? Ha név szerint nem is mondják. Önmagukról szól a történet. Ezt a történetet ma el lehet olvasni Jeremiásnak a feddését. Azt sem mondták, hol az Úr. Kimondani azt, hogy itt van Isten köztünk? Nagy felelősség. Nagyon nagy felelősség. Lehet úgy is mondani, hogy nem merem kimondani. Mert nem történt meg a Fineási történet, megölve, megtisztulva, megszabadulva, és minden, ami jön, megtisztítva, tűz által, víz által, megmosakodva. Talán nehezebb kimondani, itt van az Úr velünk, mert olykor tényleg tisztátalanul jövünk össze, családban, itt-ott-amott, mert volt egy kis időnk összeröfenni, nem az Úr elé menni. Én úgy gondolom, bennünk kell kezdeni. Először a kérdést, hogy valóban ki tudjuk-e mondani, én az Úr elé megyek ma, és megtisztulok. Megtisztulok minden olyantól, ami halott dolog és paráznaság, hiszen ha minden bűnnek az összesítését nézem, ez a kettőbe belefér. Ha a szeretetnek kettő formája van, akkor a bűnnek a két formáját is kimondhatom. Nem más. Halál és paráznaság, ami ráadásul egymást erősít, és együtt karonfogva jár. Mi van bennünk? Valóban úgy megyünk az Úr elé, hogy itt vagyok, Uram. Ki merem-e mondani? Vagy a másik lehetőség az, amikor nem mondom ki, az Úr elé megyünk, mert már rég elfelejtettük. Már rég elfelejtettük egyáltalán a gyülekezetnek milyen elhívása volt, rég elfelejtetted már a bemerítkezésed történetét, már rég elfelejtett te is mindent. De mondani kell. Mondani kell, hogy egybe tartsam a népet, úgy, mint annak idején Izrael bírái, Izrael papjai egybe tartották a népet. Hát mondani kell. Mi Isten népe vagyunk. Mi gyülekezet vagyunk, és a szent gyülekezetek legszentebbike. És én aztán tuti, hogy üdvözültem, és nekem tuti, hogy az Úr szólt neked. Nem. A figyelmeztetés ma is így szól. Ahogy olvastam, halljátok meg az Úr szavát, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Amikor a Biblia Jákob házát mond, akkor zsidóról szól, a 12 törzsről. Ha Izraelt mond, akkor Isten népéről beszél. Isten népe pedig ma már nem csak a zsidó, hanem Krisztus által mások is. Halljátok meg, Izrael! Halljátok meg, Isten népe, mit tettetek és mit nem tettetek az Úr elé. Az Úr kérdezi, hogy jöttetek elém kérdezni, hálát adni, áldozni. Dehogy is. Ő mondja tovább, a pásztorok hűtenek lettek hozzám, a proféták a báváltak, a profétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek. A pásztorok hűtlenné lettek hozzám. Nem akarom Ézsiással folytatni, ahogy kutyává lettek, amikor a konc fontosabb volt nekik, mint a nyáj őrzése. A húsos fontosabb volt. A hús, ami ma pénz, egzisztencia, hírnév, és sok minden újra-újra. Fontosabb volt, mint a nyájban a juhok, akik éppen éheznek, és éppen nem tudják, kihez menjenek oda a saját problémájukat, tanácsot kérni, hogy merre holnap a házasságom, a bármelyik olyan dolog, amire nekünk törvénnyel kell válaszolni, és Isten törvényével. Hova lettek a pásztorok? Itt nem fejezi ki, de Ézsiásban nagyon is kifejezi a Biblia Isten szava, hogy kutyák lettek. És aztán úgy profétáltak, mind a világ. Igen. Vegyük elő. Szabad az internetre fölmenni. Annyi gagyi profécia van, és annyi üzleti profécia van, hogy érdemes azonnal kikapcsolni a gépet. Még végül vírusos lesz. Igen. Úgy prédikálnak. Úgy prédikálnak, ahogy a zsebük tele van, vagy üres. Úgy prédikálnak, amilyen gyengék, amilyen erősek. Úgy prédikálnak, hogy hatalomba akarnak maradni, hogy tetszenek, vagy fenyegessenek. Ma is ugyanezt történik. És Isten ma is itt él, mert számon kéri az ő népét, úgy, ahogy itt ígérte is. Sőt, meg is mondja, hogy miért történt meg, mert kettős gonoszságot követett el az én népem. 13. vers. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Kettős gonoszság. Elhagyták, és gödröt ástak, mondjuk így. Ugyanezt tapasztalhatjuk. Kicserepecseret kutak, és emberek után lihegő birkacsordák, De mondhatnám úgy is, hogy gyászhuszárok, vagy tévejgő, össze-vissza, szomjazó, kereső emberek. Ez történt. Ez történt, hogy a kereszténység, mint nép elhagyta a régi kutat, azt a kutat, amelyikig Isten ásatott, a mélyből, ahol ő el tud látni friss igével, ami régi, új és régi egyszerre, hiszen ő az, aki adta az igét, ami minden nap friss. Helyette teológia, ötletek, hogy kell csinálni, módszerek, ássuk a pocsolyát. Aztán jön az első, aminek azt hiszik, hogy karizmatikus ébredés, bele a pocsolya, és én úgy érzem sokszor, hogy manapság az élővízből békák kruttyolnak. Hangosan, mert már ez is beszennyeződött, már ez is olyan pocsolya. Most, ha kinézünk az utcára, mennek, jönnek a liberálisnak mondott valójában bűnös emberek. Miért? Mert a törvény megszűnt. Töredékében van. Itt-ott van búvópatak. Úgy, ahogy nálunk is mondhatom a búvópatakot, hogy életek születnek, és életek mennek előre. Hiszen amikor a három gyerekről beszélek, akik most összesen nincsenek 3 évesek, akkor tényleg hálát adok Istennek azért is, hogy mind a 3 anyának viszont én lehettem az, aki foghattam a kezét, és életre vezethettem őket. Nem én adtam az életet. Én ma különösen hálát adok Istennek. 3 gyerek, és közben csöndben mondom, hogy Isten 3 anyát adott, hogy az ő gyerekeiért tehessem őket szolgálatom által, és ő tette ezt mind. Ez, amikor élet. Ez, amit folytatni kell, és nem kimenni, és leköpni azt, aki lehet, hogy nem is tehet erről. Mert ott vannak a felvonulók között a homoszexuálisok. Megkérdezte már valaki, hogy melyiket érték gyerekkorában atrocitások, hogy elferdült? Megkérdezte valaki, hogy a szülei, hogy élték Isten törvényeivel szemben az életüket? Megkérdezte valaki, hogy a médiában, a televízióban és mindenhol szinte követendő és vonzóvá tették? Megkérdezi valaki, ki a bűnös? Ne köpjük le őket. Ne köpjük le őket. Ők betegek. Született betegek, vagy felvett, gyerekkorukban megbetegedett emberek. Ne szépítsük a dolgokat. Apák, anyák, gyülekezetek, közösségek. Ki a felelős? És mégis azt mondom, hogy meg lehet tisztítani őket. Mert ők betegek. És ha lesz betegség tudatuk, és akarnak, van szabadítás. Felelősen mondom ki. Ismételten mondom ki, mert tavaly ezért azt mondták, hogy én a buzik mellett vagyok. Mert elváltam, és én is sérültem. Keresztények mondták, igen. De ugyanakkor mennek ebbe a csapatba olyanok is, akik perverzek, aki minden mindenkivel. És ütöd, vágod, nem tudsz vele mit csinálni, a sátán kezibe van, démonizált. Állj meg ott, és könyörögjél, mert itt embernek ereje nincs. Míg a gyógyításnál elvezetheted ésszel, lélekben oda, hogy tudja meg, hogy beteg, és rávezetheted azt, hogy szellemben szabad legyen, gyógyuljon. A perverzitásnak nincs, csak Krisztus hatalma, a messiási erő működhet kizárólag, mert elfoglalt testek, aki soha nem akar megszabadulni. Tettél-e már Krisztus erejével egyetlen egy könyörgő szót, Uram, szabadíts meg azt az embert? Én nem tehetek, én nem vagyok senki. Vagy te is dobsz egy követ. Te is ütöd agyon. És ő megy a pokolba. Szodomia? Lehet. Tudod, hogy milyen hétköznapi? Menj ki a városligetbe. A kutya a gyerek, a kutya a feleség, a kutya a férj, A kutya a családom, a kutya mindenit. Itt tartunk. Keresztény kutyákról nem akarok beszélni. Keresztény családokban a kutya helyéről nem akarok beszélni. Mert esetleg valakinek a férje sértem meg, vagy gyerekét. Mert nem szült gyereket, mert nem ment férhez. Mert Isten tagadója. Mert törvénytagadó. Aztán ma családi ima nap van tőlünk nem messze, mintegy kontrázva a melegek felvonulása, meleg, nem tudom, most hirtem pontosan, ezt is elfelejtem, ne annyira nem fontos, meleg egység, vagy meleg büszkeség, vagy bajuk van, felvonulással, ott vannak a gyülekezetek, családi ima nap. Megmondom őszintén, én már voltam reggel ott, kisfiammal a hátamon átvonultam ezen a előkészületen, és ott jött a gondolatom, mi van itten? Családi imanap. Családi imanap. A családnak hol kellene imádkozni? Mi az, hogy családi imanap? A család az család. A családi ima az otthon, az asztalnál. De amikor a férj előveszi, az apa előveszi a Bibliát, és együtt a család megy oda. A családi imanap. Mi ez? Miért hazudunk? Mert a családi imanapon megint ott lesznek a szingli keresztények, megint ott lesznek az ötyék, akik családról családra mennek bonyolítani, gyülekezetről gyülekezetre mennek kavarni, és a saját férje nincsen sehol, a saját elvált élete nincs rendben, a saját gyereke nincs rendben. Micsoda a családi imanap ez? Törüljük ezt a szót, a családi imanap. A családi imanap az nem közösség, az a család közössége. Majd ha a családok közössége rendbe lesz, akkor úgy hívják a szombati vagy másod vasárnapi alkalmat, hogy Isten tisztelet. Összegyűltünk, családos túl. Ezt kellene tenni. Nem kitüntetéseket osztogatni magamat most. Én itt az egész országnak a balhéjáért, én meg a világért most kijövök és kivonulok ide. Álljál meg és nézd meg, kiállt melletted. Nézd magadra a családoddal, aztán könyörögjél magadért. Ez engem dühít. Mert ha otthon nincs ima, ha otthon nincs család, ne játszunk ilyeneket. Ha valaki a paráznaságot megéli szellemben, az ökumenéjében, megéli a másik helyen, a másfele való lefekvésével, a világnak való lefekvésével, szingliként, apácaként, diakoniszaként megéli, erkölcsi joga, nem szellemi, erkölcsi joga nincs szembe menni a világgal, amit önmagába hordoz. Nincs joga. De ítélet van. Mert ez már hazugsága párosul. Amikor valaki tisztában van az életével, hogy férfi identitása, női identitása nincs rendben, amikor tisztában van azzal, hogy ő nem családban él, hanem üzleti viszonyban, paráznaságban, mert ez az igazi paráznaságám, nem az, hogy vesz egy nőt, hanem az, hogy valakivel üzleti viszonyban leél 40 évet, és szépen mosolyognak a ezüst lakodalmukon, az az igazi paráznasság, mert ott már hazugság is van. Családi imanap. Hiszen voltak tiszta lelkű, tiszta gondolatú emberek is, természetes. De a tiszta gondolatnak, és akinek van tudása a törvényről, van tudása Istennek a tervéről, szólaljon már meg pinkaszként, hogy te vagy az első testvérem, aki mellettem veszel úrvacsorát. Te vagy az első, aki szabadulj meg a midianita szellemiségtől. Ne a midianitákra mutatkozzál, azokra reflektáljál. Ne őket bökösd, magadat. A gyülekezetet kinek feküdt le? A pásztorod kinek feküdt le? Nem csak fizikailag, mert az a következmény. Elő a dárdát végre. Nem harcolni kell, tisztítani. Nem harcolni kell, győzni kell. De akivel Isten nincs, az nem fog győzni. És annyira nem fog győzni, hogy a korunkban, amikor látjuk ezt, ami működik, be kell vallanunk, profétikus idő. Csak annyit tehetünk, hogy mi elkezdünk bizonság lenni mások irányába, hogy a fiatal korosztály ebben ne essen bele, ebbe a bűnbe. Ami még menthető, menthető, és az mi területünkön, a mi családunkban, a mi közösségünkben, a Krisztus testébe benne jöjjön a midianita, nagyon kedves kis hölgyemény, aki táncol és elcsábítja az embereket a határon. Prevenció. Nem most kell az ajtót verni, mit csinálnak. Most kell térdre állni, hogy mit csináltunk meg, nem. Mi történt, hogy mi dobtuk el a törvényt? És most a törvénytelenségnek a következményein látva, mi itten sajnálkozunk rajtuk, meg vádoljuk őket, mikor mi voltunk azok. Sőt, az én korosztályom, ami most 60 év körül van, mi voltunk, akik a törvényt nem engedtük, hogy működjön a családunkba. Mi feküdtük le ilyen rendszernek, meg olyan szellemiségnek, és így tovább. Ezért van, ha akarsz valamit, hogy változás legyen. Pinkász, először a legkisebbnél kell kezdeni. Magadnál, hogy Isten tudjon használni, hogyha te nem vettél részt ebben a paráznaságban, ami a halállal párosodik, neked feladatod az otthonodban, a családodban megölni a midianita szellemiséget, hogy ne növekedjen. Kötelességed a családon túl most már abban a közösségben, ahol Isten rendelt, védekezni, hiszen a pap feladata, templomi edények és a kürtök. Megfújta már valaki a kürtöt, amikor olyan zenék mennek, ami egyeneságban rávezet a paráznaságra, a gyülekezet dicsőítésében. Fújta már valaki a kürtöt? Még akkor is, ha nem tetszik, és azt mondják, nem vagy modern. Megmagyaráztad valakinek, hogy nyitogatjuk az ajtót a paráznaságnak? A midianita lány ma is nagyon kívánatos. Hát rokon, rokon zene, rokon így, rokon úgy, és visz a temetőbe, a szellemi temetőbe. Pinkászok, hol vagytok? Papok, hol vagytok? Ha papok vagytok, pinkházi szellemiségben kell, hogy legyetek. És én úgy gondolom, ennek az egész alkalomnak a szomorúsága mellett van egy öröm. Köszönöm, hogy Isten megtartott családokat és épít családokat. Köszönöm a gyermek nemvállalása és a házasság és minden nem megvállalása, minden tagadása ellenére születnek gyerekek. Köszönjük, hogy ők oda születhettek, ahol már pinkászok voltak, vagy legalább hallottak pinkászról. Őnekük már az életük jó reménységgel Isten kezükben van. Köszönöm Istennek, hogy szolgálhatunk egymás felé, és a szolgálatunk nem más, mint bizonyság. Köszönöm Istennek ezt, de az ítélet ennek ellenére folyik. Folyik, mert kicsiben, nagyban, ugyanúgy Izrael népében is, a bukások sorozatban ismétlődően előjönnek. Mert a csábítás, a korszerűség, a modernség mindig jön. És ez annyit jelent, hogy ott kellene állni a papoknak, a sofárral, a riadókürttel a kezükbe, és ott kellene állni mindig készültségbe a templomi edényekbe, hogy mindig, ha valaki megbotlik, folyjék az áldozat, vagy ha nem botlott meg, folyjék a hála áldozat, és ha élet születik, folyjék a hála áldozat, mert a papnak a dolga Isten előtt áldozatokat bemutatni. A család papjának épp úgy, mint ahogy viheti Jesua a főpap elé, aki elviszi az atyához. Nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű az üdvösség előtt és az életünk vége előtt, vagy az utolsó ítélet előtt, Isten előtt való megjelenésünk előtt erről beszélni. De kell. Ha nem tisztul meg valaki, ha nem tisztul meg Krisztus teste, a Jordánon nincs átmenet. Isten megtisztította a választott népet, ami úgy néz ki, mintha nagy kegyetlenség lenne. És sokszor mondják is, hogy milyen kegyetlen az Ószövetség. De ha ez nem történt volna meg, akkor Isten önmaga ellen beszélt volna, mert a választott nép alapvetően nem mehetett be. Tisztátalanul, odahol Istennek a megszentelt földje volt. De ugyanakkor folytatódik, mint Jeremiásban olvashatjuk, a megszenteltet is meg lehet tenni, meg lehet szentségteleníteni. Ez történt a választott néppel. Ez történt ma a kereszténységben. Jól indult valami, szentek Isten akaratában volt, elrendelt akaratában, sok-sok dolog, de a midianita lányok megjelentek, és emberek gyülekezetek vesztették el elhívásuk a szolgálatokat, mert lefeküdtek a lányokkal. Együtt örültek, elindultak a bálványok felé, és a bálványimádás egyben magával hordozza a halált is. A bálványimádás nem egyszerű dolog. Amikor önmagunkat imádjuk, bálványként, természetesen, hogy senkinek nem esik jól, hogy születik egy gyerek, mert akkor az én terhemre van, meg mondjuk éjszaka nem alszom, meg sokba kerül, meg mit tudom, mi nem történik majd. Az első szavakban benne van. Én vagyok a bálvány. És abban a pillanatban én vagyok a bálvány. Még az élő gyermekemet is megölöm szellemben és lélekben, mert nem kíván gyerek, elvetett gyerek, és folytathatnám a sorozatokat. Megölöm azt, amit Isten élővé akar tenni az életében. Szüksége van egy gyermekeinknek kegyelemre, szüksége van a sok szűz midianita lánynak kegyelemre, hogy tényleg Isten népe növekedjen, megmaradjon, de ebben aki életet kapott, és aki életet adott, aki életet kapott Krisztus által, és aki életet adhatott Isten szeretete által, valóban szolgáljon úgy, őrizzük meg az életet, úgy, hogy bizonság legyen. És akkor több élet is lesz. Több élet is, mert vannak még sokan, akik ezt a halálos állapotot nem bírják. És keresik, hogy hol a lehetőség. Hol van életre jutás lehetősége. És én nem bántani akarok ilyen ellendemonstrációt, de figyelmeztetnem kell. Ha az ember saját maga nem rendezett, saját maga nem tisztult, saját maga parázna, nincs joga azt mondani másikra, hogy homokos, parázna, vagy gyilkos, vagy bármi. Egy apáca sosem mondja az abortuszra, hogy bűn. Soha. Ő nagyobb bűnben van. Mondhatni mondhatja, de kezdje a sajátjával. És a kereszténységben dorbézoló és vágtázó öreg tyúkok egyesületében. Ki lesz, aki leülteti őket egyszer? Hol oltottad el az életedet engedetlenségedből? Hol tagadtad meg Istennek az ajándékát, Istennek az akaratát? Rendezzed, mert addig nincs más. Semmi közünk nem lett egymáshoz. Mert Isten nem engedi az ilyenekkel a közösséget. Tűzön visz át mindenkit, és az igazi testvéri kapcsolat erről szól. Ha megölelek valakit, előtte ölelje meg a tűz bennünket, hogy kapcsolatainkban tiszták legyünk, Isten tisztítsa meg. Kevesebben maradunk, sőt, nagyon sok ilyen díszítés, ilyen akármi leég rólunk, maradunk csupasz valónkban, de legalább tiszták maradunk. Mindennek a következménye, elhagyták a törvényt. És nem tudok másképp beszélni, mindig ide kell visszamenni. Ne károgjon senki azért, hogy mi van. Hova lett a törvény? Kezd el otthon. Mert ugyanazt a törvénytelenséget, ami a világban van, már te is természetesnek veszed. Az, hogy most az ember ezért meg azért tiltakozik, és megjelenik, és felvonul, és akármit csinál, igazából sose lesz eredménye. Soha. Egy eredmény van. Ha benned helyreáll a törvény, akkor a másik nem fog keresni, se aki törvénytelenségbe él. És ha valaki meg érzi, hogy a törvénytelenség és annak következménye fájdalmasan rossz, az pedig tőled fogja megkérdezni, hogy élted túl ezt a mocskot? hogy te ebben a pöcegödörben is gyémánt maradtál, vagy arany. És tudsz bizonságot tenni, mert Isten megadta az ő igéjét, ami élet. És az élet győzni akar, és Isten igéje győzni akar, de az átadott engedelmes szívek kellenek.